100 nap türelem, ennyit kért a szlovák külügyminiszter magyar kollégájától Budapesten. Visszavonást kérnek, a szakszervezetek tüntetésre készülnek, ha nem enyhülnek a megszorítások. Munkáltatói vélemény, sztrájk helyett inkább alkotmánybírósághoz fordulnak a Gyurcsány csomag miatt.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. Október 1-ére tűzte ki Sólyom László köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választását. Az államfő a voksolások időpontjáról június elején egy televíziós interjúban azt mondta, az alkotmányosan lehetséges legkorábbi időpontra kitűzi azokat. Sólyom László megjegyezte akkor azt is, ha az önkormányzati választásokat egyszerre rendeznék meg az országgyűlésivel, vagy fél időben tartanák, még mindig jobb lenne, mint a mostani néhány hónappal elcsúsztatott időpont. 15 percig tartott a négy szem közti, majd több mint egy órán át a hivatalos találkozó Jánkubis, az új szlovák kormány külügyminisztere és Göncz Kinga magyar külügyminiszter között.
Jánkubis szlovák külügyminiszternek az első hivatalos útja Magyarországra vezetett. Hangsúlyozta, hogy kabinetje különös figyelmet fordít majd az európai értékekre, az emberi és kisebbségi jogokra, ugyanakkor türelmet is kért.
Mind a bel, mind pedig a külpolitikában jó gyakorlat, hogy egy új kormányt a programja és az első 100 napja alapján ítélnek meg. Bízunk benne, hogy ezután a mi megítélésünk is pozitív lesz.
A magyar külügyminiszter megfogalmazta kérdéseit, félelmeit az új szlovák kormányban szerepet vállaló Jan Slota vezette, Szlovák Nemzeti Párt magyar ellenes kijelentései kapcsán.
Ezt kértem, hogyha ilyen kijelentések történnek, akkor legyen világos, hogy mi a kormány álláspontja, és mi az, amitől a kormány elhatárolódik. Ezt láthatóan Kubis úr meg tudta ígérni.
A több mint egy órás hivatalos találkozón gazdasági, oktatási, kisebbségpolitikai kérdésekről is szó esett. Ján Kubis ígéretet tett arra is, hogy minél előbb lezárják az illegális idegenvezetéssel vádolt magyar tanárok ügyét Szlovákiában. A szlovákiai külügyminiszter látogatása élénk politikai érdeklődést váltott ki. A Fidesz szerint aggasztó a szlovákiai kormánykoalíció összetétele, és helytelenítik a magyar kormány erre adott óvatos és kiváró reakcióit. Mindezt Németh Zsolt mondta, az Országgyűlés Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke. Csáki András, az MDF politikusa a parlamentben így fogalmazott, a félmillió szlovákiai magyarság érdekében kell számon kérni az új szlovák kormány lépéseit. A bölcsnek ítélt magyar kormányzati hallgatás, idézem, a kamerák előtti készfogások és mosolyok félő, hogy szlovák sikert közvetítenek majd. A külügyminisztérium épülete előtt pedig egy ilyen plakát fogadta a szlovák tárca vezetőjét. Ez mutatja, nem éppen pozitív a megítélése az új szlovák kormánynak hazánkban. Szlovákiában június 17-én tartották az előrehozott parlamenti választást, amelynek győztese a Robert Fico vezette Smer pártja lett. A kormánykoalíciós tárgyalások elhúzódtak, sok elemző tartott az úgynevezett katasztrófa kormány megalakulásától. Végül ez a legrosszabb verzió született meg, vagyis Fico egyességre lépett a Vladimir Mečiar nevével fémjelzett Demokratikus Szlovákiáért mozgalommal és a Jan Slota irányította Szlovák Nemzeti Párttal. A szlovák kormány múlt heti megalakulása óta már az Európai Parlament szocialista és néppárti frakciója is kifejezte döbbenetét. Robert Fico szlovák kormányfő szerint a korábbi kormánypártok, főként az MKP buzdította a strasbourgi képviselőket a heves reakciókra. Ezt a kijelentést minden korábbi kormánypárt cáfolta. Említést érdemel ugyanakkor, hogy épp egy osztrák EP képviselő adta közre angol nyelven Jan Slota legdurvább kirohanásait, amiben a többi között ilyen mondatok vannak, idézem, a tankjainkba ugrunk és széttapossuk Budapestet.
Jánkubis szlovák külügyminiszter híradónak azt hangsúlyozta, hogy a magyar-szlovák kapcsolatok nagyon fontosak az új kormány számára. Számos kérdésben az alapszerződés szerint járnak el, de számos új lépést is fontolóra vesznek a hatékonyabb együttműködésért. Ezekről a hivatalos sajtótájékoztató után beszélt a Duna Televízió kérdésére a szlovák tárca vezető.
Nem akarok más szlovák miniszterek hatáskörébe vagy a magyar kormány kompetenciájába beleavatkozni, de kimondhatom, hogy az új szlovák kormány minél aktívabb együttműködést szeretne a két állam között. Több példát is mondhatnék. Ilyen terület például Bős-Nagymaros. Erről a témáról évek óta sokat hallunk, gyakran átpolitizálták a kérdést, ami inkább technikai jellegű. Van egy hágai döntés, aminek értelmében kétoldalú megállapodásra lenne szükség. Bízom benne, hogy ezt megoldjuk, és nem tolódik majd újra egyik kormányról a másikra. Aztán kiemelném, hogy a korábban kialakult jó munkakapcsolat, mert az előző kabinetnek a magyar koalíció pártja is tagja volt, jó alapot biztosít az elkövetkező munkára. Mi is ezen leszünk majd.
Gyurcsány Ferenc szerint az új szlovák kormányt a tettei alapján kell majd megítélni. A miniszterelnök Bécsben Wolfgang Schüssel kancellárral tartott megbeszélése után beszélt erről. Gyurcsány Ferenc reményét fejezte ki, hogy a magyar és a szlovák kabinet által vallott közös európai értékek a tettekben is megnyilvánulnak. A kormányfő bécsi látogatásával a hagyományt követte. Régi szokás ugyanis, hogy a két ország államfői, miniszterelnökei és magasrangú kormánytisztviselői hivatalba lépésük után elsőként egymás országába látogatnak. A magyar reformintézkedésekről tájékoztatta uniós kollégáit Brüsszelben a magyar pénzügyminiszter. Veres János a tegnap este megszavazott bevételnövelő jogszabályokat, illetve a költségvetés kiadási oldalának csökkentésére készült elképzeléseket ismertette. Megerősítette, hogy Magyarország továbbra is 2010-ben kívánja bevezetni az eurót. A magyar tárcavezető szerint az európai miniszterek nem fűztek vélemény tájékoztatójához. Joaquín Almunia pénzügyi biztos a tervezett intézkedések értékét jelentősnek nevezte. Várhatóan ősztől újra a tüntetéseket szerveznek a munkavállalók, a tömörítő szakszervezetek azért, hogy elérjék, a kormány vonja vissza a tegnap elfogadott megszorításokat. Gaskó István, a Liga szakszervezetek elnöke híradónak azt mondta, nem zárkóznak el a munkahelyi sztrájkoktól sem.
Ha megírta a csomagot, fizesse az adósságot, éljen
a... Így tüntettek szombaton a munkavállalók azért, hogy a parlament ne szavazza meg az adó- és járulékemeléseket. Most, hogy ez megtörtént, az érintett szakszervezetek először egymással, majd a kormánnyal próbálnak egyeztetni. Gaskó István azt mondta, már azt is eredménynek vennék, ha a megszorító intézkedések hatályát korlátoznák.
Hogyha a tárgyalások nem lesznek érdemiek és nem haladnak előre, akkor egyre több tiltakozó akcióra kell számítani, amiben természetesen akár a munkai sztrájkok is bele tartozhatnak.
Gaskó István számításai szerint egy átlagos dolgozó 8-9 ezer forinttal keres majd kevesebbet októbertől. A szakszervezetek egyébként elfogadhatatlannak tartják az egészségbiztosítási és a munkavállalói járulék felemelését, valamint a személyi jövedelemadót érintő módosításokat.
A kormányfőhöz hasonlóan a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is a tárgyalást tartja járható útnak a sztrájkkal szemben. Igaz, nem mindenben. Két megszorító törvény miatt ugyanis Alkotmánybírósághoz fordul a VOSZ.
Hogyan fogjuk kifizetni a nyugdíjakat? Hogyan? El lehet menni Magyarországról, itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék!
Így fakadt ki a miniszterelnök, mikor a júniusi érdekegyeztető tanácson a munkáltatók a szlovák adórendszerrel példáloztak. Alig egy hónappal később pedig állítólag már többen meg is fogadták a kormányfő tanácsát. Egy napilap szerint 2-3-szorosára emelkedett a szlovák cég alapítás iránt érdeklődő magyarok száma. A munkaadók a kivándorlást nem tekintik valós veszélynek, azt viszont fájlalják, hogy az önkormányzati reformokra nem, csak a megszorító intézkedésekre bólintott rá a parlament. Ráadásul szerintük az elvárt adó és a minimálbér utáni járulékalap megduglázása is alkotmányos aggályokat vet fel.
Mikor a jogosítványt átvette, azt mondta volna az előadó a rendőrségen, hogy akkor gyorsan fizessen be 50 ezer forinttól, mert úgyis fog közlekedési szabályokat véteni, körülbelül így ítéljük meg az elvárt adó intézményét.
Tehát szerintük kollektív és előre elkövetett bűnösséget feltételez a két jogszabály. A sztrájkban ők azonban nem hisznek. A VOSZ azt reméli, hogy a következő érdekegyeztető tanácson sértődés helyett valódi egyeztetés lesz. A parlament kormánypárti többsége tegnap elfogadta a 4%-os szolidaritási adóról, a kamatadóról, a bankok államilag támogatott hiteleinek kamatbevétele után fizetendő 5%-os járulékáról, az EVA kulcsának 15-ről 25-re és a középső áfa kulcs 15-ről 20%-ra emeléséről szóló törvényt is.
Lampert Mónika miniszter bejelentette, mindenképpen megreformálják a közigazgatási rendszert és kialakítják a regionális önkormányzatokat. Mint fogalmazott, ezt az ellenzék támogatása nélkül lassú, de egyértelmű lépésekkel akarják elérni. Konrád Károly fideszes képviselő erre úgy reagált, nem hagyják, hogy a kormány a kertek alatt olyan döntéseket hajtson végre, amelyek háttérbe szorítják a kis településen élőket. Bár az önkormányzati rendszer megérette a változtatásra, az országgyűlés a fideszes képviselők tartózkodása miatt mégsem tudta elfogadni a kétharmados önkormányzati törvénymódosításokat, közölte Kunce Gábor. Hozzátéve, a kormány intézkedések ezért csupán a reform folyamatok irányába tudnak elmozdulni. A pártelnök utalt Répási Róbert ellenzéki képviselő bejelentésére, eszerint az ellenzék a felére csökkenteni a megyei önkormányzati képviselők létszámát. Kunce úgy véli, a Fidesz úgy tesz, mintha meg akarná változtatni a nagy rendszereket, ám az érdemi javaslatokat nem hajlandóak támogatni.
Kötelennek tartom azt a fideszes javaslatot, ami most egy elemet kiragadva a megyei önkormányzati képviselők létszámának csökkentésével próbál meg operálni. Bár hozzáteszem rögtön, hogy ha benyújtják, és ha az egy értelmes dolog, akkor a Szabad Demokraták Szövetsége hajlandó támogatni, csak tartunk tőle, hogy a 2006-os választásokon ez már nem tud érvényesülni.
Pokorni Zoltán szerint nem csak szakmailag elfogadhatatlanok, de több ponton alkotmányellenesek is a felső és közoktatási törvények tervezett módosításai. A szocialista Tatai Tóth András ugyanakkor azt mondja, ha a Fidesz szakpolitikusa részt vett volna a parlament és bizottsági vitákon, tudná, hogy nincsen igaza.
Pokorni Zoltán 7 alkotmányellenes pontot sorolt fel, közöttük a tandíj tervezet bevezetését is. A módosítás ugyanis a fideszes politikus szerint negatívan diszkriminálná azokat a hallgatókat, akiknek fizetniük kell, mivel ők állnák a hátrányos helyzetűek tandíját is.
Lehet pozitívan diszkriminálni, de akkor a pénzt is hozzá kell tenni. Pénzt nem adunk, és pozitívan diszkriminálunk, ez nem megy. Nem fér bele az alkotmányos elvekbe.
A hátrányos helyzetű hallgatókat mentesíti a törvény a fizetési kötelezettség alól, ez azt jelenti, hogy az átlagot nélkülük számítva kell teljesíteni, tehát kimaradnak ebből a rendszerből.
Pokorni Zoltán aggályosnak nevezte, hogy az intézményeknek nem lesz elég idejük felkészülni az átállásra, valamint alkotmányellenesnek tartja, hogy a fizetésük megemelése nélkül 4 órával többet kellene a pedagógusoknak dolgozniuk. Ezzel kapcsolatban Tatai Tóth András híradónknak azt mondta, 2002-ben a Fidesz emelte fel 20-ról 22-re a kötelező óraszámot, az MSZP ezt később eltörölte. Most ezt a plusz 2 órát akarják visszatenni a törvénybe. Bevezetnék azt is, hogy a tanároknak mindenképpen le kelljen dolgozniuk a kötelező óraszámukat.
Megkülönböztetett figyelmet kapnak a nyugdíjasok a kormány egyensúly programjában. Ezt Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter mondta az idősügyi tanács mai ülésén.
A kormánynak az az álláspontja nekem személyesen is, hogy a terheket úgy kell elosztani, hogy azokat védjük, akik védelemre szorulnak, és maguk nem volnának képesek ehhez az új világhoz olyan ütemben alkalmazkodni, ahogy ezt az aktív korosztályoktól elvárjuk, és ahogy ezt meg képesek tenni.
A konkrét tervekről Kiss Péter annyit mondott, a nyugdíjasok október 1-től számíthatnak a távfűtési támogatásra, illetve 2-szer annyi idős ember vehet igénybe üdülési csekk támogatást.
Adóreform vagy csupán megszorítás, erről vitázik a késő esti híradót követő közbeszédben. Katona Tamás a pénzügyminisztérium államtitkára és Varga Mihály a Fidesz alelnöke volt pénzügyminiszter. 3 áldozata van eddig a Balatonnak. Mindenről hamarosan. Most lássuk, mi lesz még a híradóban. Ítélet első fokon felmentették Prinz Gábort a Postabank ügyben. Vonatrobbantás Bombében legalább 100-an meghaltak. Ukrán változás, narancsszínű helyett oroszbarát lesz a koalíció. Felmentették Prinz Gábort, a Postabank egykori elnökét és 6 vádlottársát. Az ítélet első fokú, tehát nem jogerős. Az ügyészség várhatóan fellebbez az ítélet ellen.
Több mint 34 milliárd forintos veszteséget szenvedett el a Postabank Prinz Gábor vezetése alatt. Az egykori elnök vezérigazgatót és 6 társát ezért különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolta az ügyészség. A vádirat szerint a vádlottak tevékenységükkel sorozatosan megtévesztették a bank tulajdonosait és a bankfelügyeletet, nem képeztek céltartalékot, ennek ellenére egy fejlődő bank látszatát keltették. A vád minden pontban elveszítette a pert. Princ Gábor nem kívánt nyilatkozni.
Egy biztos, hogy a nagyvádirat tekintetében bűncselekmény hiányában történt a felmentés. Azt gondolom, hogy ezt elég nehezen lehetne egy másodfokú eljárásban megmásítani.
A bírónő úgy látja, a bank észszerű gazdasági lépéseket hozott. A magas folyószámlakamattal ugyanis nagy pénzforgalmat tudtak elérni, amivel jelentős jutalékat tudtak felszámolni. A céltartalék képzéssel vagy nem képzéssel pedig nem lehet büntetőjogi vagyoni hátrányt okozni.
A legutóbbi adatok szerint 135-re emelkedett a Bombay elővárosában történt vonatrobbanás sorozat halálos áldozatainak a száma. 7 pokolgép lépett működésbe a városba tartó zsúfolt szerelvényeken. A detonációk színhelyén hatalmas káosz uralkodik. A hatóságoknak a mentés mellett egyelőre az is gondot okoz, hogy megállapítsák a halottak és a sebesültek számát. A robbanások gyors egymás utánban következtek be. Ezzel a módszerrel általában a Kasmír Indiától való elszakításáért küzdő milicisták hajtanak végre merényleteket. A dél-koreai Pusan kikötővárosban megkezdődött a két Korea újabb kormányközi tárgyalása, amelyre árnyékot vett Pjenjang legutóbbi rakétakísérlete. A pjenjangi főtárgyaló jelezte, hogy szeretné az északi államot rávenni, térjen vissza az atomprogramjáról folyó hatoldalú tárgyalásokhoz. Dél-Korea provokációnak tartja Pjenjang legutóbbi kísérleteit, ugyanakkor elveti Japánnak az ENSZ biztonsági tanács elé terjesztett javaslatát, hogy hozzanak szigorú büntető intézkedéseket Észak-Korea ellen. Most további külföldi híreink röviden.
Irán nukleáris ügyekben illetékes főtárgyalója szerint hosszú folyamat lesz a teheráni atomprogramról folyó egyeztetés a nagyhatalmakkal. Ali Larijani erről Brüsszelben beszélt, miután találkozott Javier Solanával, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével.
Zűrzavarba torkolott az ukrán parlament ülése, miután Alekszandr Moroz, szocialista párti elnök, kihátrált a narancsszínű koalíció miniszterelnök jelöltje mögül. Bejelentette egy új, oroszbarát koalíció létrehozását, és Viktor Janukovicsot, a régiók pártjának elnökét jelölte Ukrajna kormányfőjének. Ezzel súlyos csapást mért a NATO és EU tagságra törekvő Viktor Juschenko és Julia Timoshenko narancsszínű koalíciójára. Morosz hívei a bejelentés előtt megszállták az elnöki pulpitust és a szavazóberendezés pultját. Tapssal próbálták elnyomni a pártelnököt szidalmazó bekiabálásokat.
Irakban 47 áldozata volt a mai erőszak hullámnak. Bagdadban ismeretlen fegyveresek kivégzésszerűen lőttek agyon 10 sítát az egyik szunniták lakta város részben. Az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózathoz tartozó egyik iraki csoport időközben videófelvételt tett közzé az interneten két megcsonkított amerikai katona holttestéről. A terroristák közleménye szerint a katonákat júniusban rabolták el, és bosszúból ölték meg őket, amiért társaik megerőszakoltak egy iraki lányt.
Feltehetően öngyilkossági kísérlet okozta azt a gázrobbanást, amelynek következtében összedőlt egy 3 emeletes ház New Yorkban, a Central Park közelében.
10 tűzoltó és 5 civil sérüléseket szenvedett. A ház 66 éves tulajdonosát, Nicholas Bartát kimentették a romok alól, és súlyos égési sérülésekkel kórházban ápolják. Öngyilkossági szándékát egy 15 oldalas elektronikus levélben jelezte válófélben levő feleségének.
Két repülőgép ütközéséről tettek közzé videófelvételt egy év elteltével az amerikai hatóságok. A szerencsétlenség tavaly júniusban történt Minneapolisban, amikor egy leszálló DC-9-es 99 utassal a fedélzetén belecsúszott a felszállást megkezdő Airbusba. A pilóta szerint a hidraulikus berendezés mondta fel a szolgálatot. A DC-9-es mindössze 25 km-es sebességgel haladt az ütközés pillanatában, nagy veszélyt jelentett azonban, hogy az egyik gépből folyni kezdett az üzemanyag. A baleset szerencsésen végződött, mindössze egy utas, a személyzet 4 tagja és 2 földi kiszolgáló sérült meg könnyebben.
Einstein újabb szeretőjére derült fény a tudós levelezéséből. A jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói a Nobel-díjas fizikus 1300 levelét tanulmányozták és hozták nyilvánosságra. A legújabban felfedezett hölgy neve Ethel Mihanovsky, aki Berlinben a tudós mostohalányának barátnője volt, és a 20-as évek végén került kapcsolatba Einsteinnel. Érdekesség, hogy a tudós második feleségének írt számtalan levelében előszeretettel számolt be szeretőiről, akiknek számát több mint 10-re teszik.
Az ország számos települése mellett az elcsatolt területekről, sőt az Egyesült Államokból és Ausztráliából is érkeztek résztvevők a 19. magyar történeti, őstörténeti találkozóra, amelyen idén 1456, 1606 és 1956 eseményét taglalják az előadók.
Az 1985-ben alakult Zürichi Magyar Történelmi Egyesület csaknem 20 esztendeje szervezi a magyar történelmet feldolgozó tudományos előadásait, amelyekhez 13 éve minden alkalommal történelmi iskola is társul.
Olyan 80 éve szaggatott kárpát-medencei magyarság egységesen jelen lehessen, egymással ők is találkozhassanak, és igaz magyar múltra vonatkozó ismereteket szerezhessenek.
Új ismereteket tud az ember beszerezni rögtön, ami hozzánk határon túlra lehet, hogy el se jutna, vagy pedig jóval később jutna el.
A találkozó mindemellett az Egyesület 40 országban kutató tudósainak közös fóruma, így a magyarság tudat erősítéséhez is hozzájárul.
Ez a nemzeti önazonosság egyik alapvető eleme. Székelyként is azt mondjuk, a székely néptagjaiként, hogy nemzeti önazonosságunkat megőrizve tudjuk csak felmérni és igazolni az, hogy szülőföldünkhöz jogunk van.
Az előadások középpontjában idén a 6-os számhoz kötődő események állnak, az 1456-os Nándorfehérvári diadalm, az 1606-os zsitvatoroki béke, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc.
Három áldozata van az idei nyáron eddig a Balatonnak. A vízirendőröket 33 esetben riasztották. A tónál 6 helyen működő vízirendőrősön összesen 18 vízjárművel 44 rendőr teljesít szolgálatot. A szakemberek szerint a legtöbb vízibalesetet még mindig az emberi felelőtlenség okozza.
A vízirendőröket idáig 33 esetben riasztották. Az esetek többségében bajba jutott vitorlázóknak vagy fürdőzőknek kellett segítséget nyújtaniuk. A baleseteket legtöbbször emberi felelőtlenség, valamint a víz ismeretének hiánya okozza.
Aki nem ismeri azt a vízterület, ahol fürdőzik, az mindenképpen óvatosan menjen a vízbe. Tehát itt gondolok arra, hogy számítani kell arra, hogy 50-100 méter megtétele után már teljesen más vízviszonyokkal találkozik, tehát egy 1,50-es víz után következhet akár 3 méteres és 100-150 méteren belül, illetve felhevült testtel ne ugráljunk a vízbe.
A fürdőzésre vonatkozó szabályokat, például azt, hogy a déli parton 1000 méternél, az északi parton 500 méternél beljebb nem szabad fürdeni, még mindig sokan figyelmen kívül hagyják.
Tudom, hogy azért egy ilyen élővíz az teljesen más, mint mikor az ember lemegy az uszodába, és ott leúszza maga hosszát, tehát ez még egy biztos úszónak is szerintem veszélyforrás lehet.
A Balatonból idén eddig 54 embert sikerült időben kimenteni.
Most sport és időjárás jelentés következik, én legközelebb 9:30-kor várom önöket, addig is legyen szép estéjük.
Köszöntöm Önöket, Pajkos János lett a Győri Eto FC labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Diósgyőr korábbi szakvezetőjének megbízatása 2009. június 30-áig szól. A Rába Parti Klub tegnap közös megegyezéssel váratlanul felbontotta Csank János szerződését. Néhány hete Bicskei Bertalan személyében új edző irányítja a bajnoki ezüstérmes Újpest labdarúgó csapatának tréningjeit is. A lilafehérek csütörtökön rendezendő lichtensteini Vaduz elleni UEFA kupa selejtezőre készülnek, amelyet a Duna Televízió élőben közvetít majd.
A lilafehérek keretében egyedül kapusposzton történtek változások, remélhetőleg az UEFA kupában is hosszú ideig állja majd az ellenfelek rohamait a két új hálóőr, Balajca Szabolcs és Kövesfalvi István is, de ugyanolyan fontos lesz a góllövés, amellyel az utóbbi bajnokságban egyáltalán nem állt hadilábon az Újpest.
Immár a harmadik éve, hogy ezt játssza a csapat, ezt a szisztémát, és jó játssza, jó begyakorolta, és most itt egy pár nappal egy fontos UEFA kupa mérkőzés előtt én nem találtam volna jónak, hogy ezt megváltoztassam.
A Vaduz csapata papíron akkor sem okozhat komolyabb gondot, ha játékosai javarészt brazil, svájci és cseh idegen légiósok.
Ez jobb csapat is annál, mint maga a Liechtenstein labdarúgás természetesen. Nagyon meg kell dolgoznunk azért, hogy a tervünk sikerüljön és tovább jusson. Egyelőre az első fordulón kell túljutni, amit, ahogy mondtam, nagyon meg fogunk hajtani, és utána meglátjuk, kik az ellenfelek. Hát az teljesen természetes, hogy szeretne a csapat minél tovább eljutni.
Az Újpesten kívül a Fehérvár FC és az UEFA Kupa mérkőzésére készül a Sóstói stadionban. Csertői Aurél csapat a csütörtökön látja vendégül a kazak Kajrat Almati együttesét.
A klub adóssága, a tulajdonosváltás és a lehetséges edzőcsere okozta székesfehérvári bizonytalankodás után, szemmel láthatóan az eddigi vezetőedző Csertői Aurél készíti fel a vidit a soron következő nagy feladatra. Az biztos, a Magyar Kupa győztes csütörtök este 8-kor a Sóstói stadionban a kazak bajnokság 5. helyezettje, a Kajrat Almati ellen játsza első UEFA Kupa mérkőzését.
Sötét lónak nevezhetjük, de információm szerint, ami nem kazettában és nem szakmai, hanem csak kívülállók, akik ismerik ezt a csapatot, az a véleményük, hogy aki tudtunk, a legerősebb csapatot hoztuk ki, és a leggazdagabb csapatot, sok külföldi játszik, külföldi trénerük van, de hát megpróbáljuk a saját játékunkat játszani, hát ha ez elég lesz, 50-50%-os esélyt látok a továbbjutásra. Ennek nincsen anyagi vonzata, magyarul, ha nem kerülünk a főtáblára, akkor egy vasat se kapnak a játékosok, és senki sem. Edzőként ez az első nemzetközi mérkőzésem, illetve sok játékosnak is. Hát próbálunk arra, hogy a siker legyen a motiváció, és el akarok valamit érni, és hát ha majd utólag kapnak érte valami elismerést, azon kívül, hogy megveregetik a vállunkat.
A legfrissebb hírek szerint az olasz bunda botránnyal kapcsolatos eredetileg tegnapra tervezett ítélethirdetése csak a hétvégén kerül sor. A többszöri időpontmódosításokat természetesen az olaszok vasárnap megszerzett világbajnoki címe.
A vasárnap késő este kezdődött, és ki tudja, mikor véget érő ünnepség felejthetetlen emlékeket és élményeket jelent minden résztvevő számára. De a nagy kérdésekre adandó válaszokat nem lehet elkerülni. Így szép lassan tisztul a kép a Materazzi Zidane affér ügyben is. Az olasz hátvéd elismerte, hogy provokálta a franciát, de nem mondta róla, hogy terrorista lett volna. Az Inter játékosa szerint a következő történt. Miután kicsit megráncigáltam, azt mondta, ha a mezemet akarod, odaadom az öltözőben. Utána visszaszóltam neki, de olyat, ami egy mérkőzésen több százszor is elhangzik. Nos, ezek után jött a történelmi fejes. Zidane még vár arra, hogy előálljon saját verziójával. Egyelőre élvezi a francia szurkolók, politikusok, szakemberek, valamint játszótársak bizalmát és szeretetét. Domenech egyébként meghosszabbítja szerződését a francia szövetséggel, melynek vezetői teljesen elégedettek a kapitány munkájával, akár csak az olaszok a sajátjukkal, de Lippi egyelőre nem tárgyal a jövőjéről, akár csak Klinsmann. Ő is érzelemmentesen szeretne döntést hozni, ilyen hangulatban pedig ez érthető módon lehetetlen. Totti például már közölte, hogy talán mégsem vonul vissza a válogatottságtól.
Friss sporthírekkel legközelebb 21 óra 45 perckor jelentkezünk, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Életjáradékot kínál 65 év feletti budapesti és Pest megyei nyugdíjasoknak. Lakása értékének akár 20%-át azonnal megkaphatja, és emellett a lehető legmagasabb havi járadékot biztosítjuk. A Hild életjáradék szerződéseket 100%-ban a Deutsche Bank finanszírozza. Ezért véleményem szerint ennél biztonságosabb és ennél jobb ajánlat nincs a piacon.
Hild életjáradék az okos döntés. 887-56-00.
A hazai nyári fesztiválokra minden évben sok ezer külföldi fiatal érkezik. Vonza őket a magas színvonalú ellátás és a nemzetek közötti kommunikáció. Vagy lehet, hogy csak a sajtért jönnek? Pannónia, a sajt az oka mindennek.
Ha az agy kihagy, sőt, cserben hagy, vagy szédül, fülzúgása van, gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agy karbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Kedves nézőink, jó estét kívánok! Továbbra is folytatódik a kánikula sok-sok napsütéssel. A frontok egyelőre elkerülik térségünket, a Kárpát-medence térségét meleg levegő tölti ki, a következő napokban egyelőre még lényeges változás nem várható. Holnap is marad a forróság itt Közép-Európában, sőt még Észak-Kelet-Európában a tundra vidékén is kánikula uralkodik. Ma csendes, meleg éjszakánk lesz, hajnalra a hőmérséklet általában 15 és 20 fokig csökken. Holnap délelőtt a napsütésé lesz majd a főszerep, délután azonban eleinte északon várható a gomoly felhőkből eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar, később több felé elered majd az eső. Az északi-északkeleti szél napközben többször megélénkül, kora délután általában 29 és 33 fok várható. Holnap fronthatással nem kell számolnunk, viszont a füllettség és a nagy meleg igencsak igénybe veszi majd szervezetünket. Az UV-sugárzás főként délben lesz majd a legerősebb. Tavaink hőmérséklete már elérte a 25-26 fokot, folyóink 22-24 fokosak. A folytatásban csütörtökön is marad még a trópusi meleg. Kora délután általában 29 és 32 fokot mérhetünk. Délután főként északkeleten kell majd kisebb esőre, záporra, helyenként egy-egy zivatarra felkészülni. Fronthatás nem várható, a szél mérsékelt északkeleti lesz. Pénteken is marad még a meleg és a kánikula 30-33 fokos nappali csúcshőmérséklettel. Szombaton egy hideg front éri el térségünket, ennek következtében felfrissül az idő, néhány fokkal visszaesik majd a nappali csúcs, tovább gyengítheti hőérzetünket az erős északi szél. A kora délutáni órákban általában 23 és 27 fok várható, szombat hajnalra 13 és 18 fokig csökken a hőmérséklet. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon szép estéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárását. Viszontlátásra!
A 2005-2006-os bajnokság második helyezettje az Újpest az UEFA kupa selejtezőjében a liechtensteini Vaduz együttesét fogadja 13-án csütörtökön a Megyeri úti Szusza Ferenc stadionban. A vendégek még az európai középmezőnyhöz sem sorolhatók, így a csatába új edzővel Bicskei Bertalannal induló Újpest számára szinte kötelező akár a több gólos győzelem is, és a visszavágón sem lehet kétséges az eredmény. Újpest, Vaduz, UEFA kupa selejtező labdarúgó mérkőzés a Duna Televízió élő közvetítésében 13-án csütörtökön 19 órakor.